Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Böjt második vasárnapjának prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumában, a 15. fejezet 21. versétől kezdve a következőképpen. Jézus ezután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult leánya még abban az órában. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egyedülálló történetet hallhattunk, egyedülálló történet áll előttünk, bár tudom, hogy a legtöbb bibliai történetről el lehet ezt mondani, hogy egyedülálló módon tanít, egészen megkapó módon, egészen mai módon, egészen úgy, hogy abból mindig választ kapunk a napi kérdéseinkre. Itt most olyan asszony keresi meg Jézust, aki nem Isten népének a tagja. Ma, így lehetne megfogalmazni ezt, olyan valaki keresi meg, aki nem az egyház tagja. Olyan valaki keresi meg, aki mondjuk nincsen megkeresztelve, vagy aki nem konfirmált. És azért mondom, hogy ez nagyon mai, mert egyre inkább körül vagyunk véve azokkal az emberekkel, akik nem tagjai a gyülekezetnek, nem tagjai az egyháznak. És most azt látjuk, hogy hogyan közelednek azok az emberek Jézushoz, és hogyan közeledik Jézus és a tanítványai ezekhez az emberekhez. Mert mégis létrejön a kontaktus. Éppen egy olyan lelkész nővel beszélgettünk valamilyen ügyben, aki nagyon jól ismeri az egyik legnagyobb evangélikus gyülekezetet, a Deák téri gyülekezetet, és mondta, hogy hát képzeljük el, az idén kettő konfirmandus lesz a Deák téren. Hogy hát milyen helyzet ez? Hát igen. Mert hogyha azt mondom, hogy Pécelen, ahol mondjuk 10 vannak az istentiszteleten, 2 fognak konfirmálni az idén, az rendben van. De hogy történhet ez nagy gyülekezetben? És akkor gondolkoztam, hogy hát valószínű, hogy valami hasonló dolog lehet, mint nálunk, hogy vannak 21-en, akik konfirmandus korúak, de abból 5 evangélikus. Ez nem azt jelenti, hogy 5 fognak konfirmálni, reméljük, hogy többen, de mindig végigkérdezzük a gyerekeket, hogy ki az, aki szeretne konfirmálni, ki az, akinek meg is engedik a szülei azt, hogy konfirmáljanak. És elmondom nekik azt, hogy ez a szépsége ennek a mai kornak, a nehézsége is, de a szépsége, hogy ők maguk dönthetnek. Nem csak azért kell neki konfirmálni, mert rájuk parancsoltak, hanem tényleg hogyha szeretnék Jézust követni. Szóval egészen más, ezt jól lenne, ha megértenénk, hogy egészen más időt élünk most. És ezt elfogadni. És ennek megfelelően követni Jézust. Ennek megfelelően keresni őt. Szóval most Jézus egy ilyen helyzetben van. Tírus és Szidón vidékén van. Nem Izrael területén. De ne gondoljuk azt, hogy csak azok az emberek esélytelenek, mert ugye ez a kánaáni asszony esélytelen Jézussal kapcsolatban. Nem Izrael népének a tagja. Mondja is Jézus, én csak Izrael népének a tagjaihoz, elveszett juhaihoz jöttem. Esélytelen, de ne gondoljuk, hogy csak ő az. Hányszor éljük át mi ezt, hogy esélytelenek vagyunk? Hányszor? Hányszor éljük át azt, hogy reménytelen a helyzetünk? Ez nem olyan, hogy most egyik ember átéli az életében, a másik ember szerencsés is nem éli át. Ezt mindenki átéli. De mégis van remény, erről szól az a történet, mondom, hallatlanul egyedülálló és értékes történet. Mégis van remény, mert Jézus megy Tírus és Szidón vidékére. Tehát habár oda megy, akiknek azt mondja, vagy akinek azt mondja, hogy hát nem hozzád jöttem, hát te hozzád nem küldettem, de mégis megy erre a vidékre. Hát miért megy oda? Hogy az esélytelenségben esélyt adjon. És hát nagyon fontos dolog, ezt nem szoktuk mondani, de most hadd mondjam el, hogy Jézus sohasem egyedül megy. Ugye ott vannak a tanítványok, meg is szólalnak, Uram, hát csinálj valamit. Hát ez kiáltoz utánunk. Az a görög szó egyébként sikoltozás, lármázás, tehát borzasztó magatartást árul el. Tehát, hogyha valaki itt így kezdene el szólni Jézushoz a templomban, hát azt hiszem, hogy mindenki megkövezné. Tehát ez az asszony nem akarta abba hagyni, nem akart beletörődni az esélytelenségébe. Na és akkor a tanítványok ott vannak, ezt csak azért mondom, mert fontos az, hogy Luther év van, fontos az, hogy 500 éves reformációra emlékezünk egész esztendőben, és ő, ugye az általunk is árusított könyvben, amit meg lehet kint venni, 500 idézetet találhatunk Luthertől, az egyik idézetben mondja is Luther, hogy aki Krisztushoz el akar jutni, annak először a gyülekezetet kell megtalálnia. Természetes dolog. Ezért mondom, erről nem szoktunk beszélni, mert annyira természetesnek vesszük, hogy ott vannak Jézussal a tanítványok, vagyis Jézus nem egymagában, magányosan megy magányos emberekhez, hanem a tanítványokkal, gyülekezeti közösséggel megy. És így találják meg Jézust, és így talál Jézus az emberekre. Igaza van Luthernek. Ha Krisztushoz el akar valaki jutni, először az egyházat kell megtalálnia. Miért értetlenkednek ezek a tanítványok? Miért van ez az egész történet, ez a furcsa helyzet, hogy most akkor Jézus oda megy, de mégsem küldetett ezeket az emberekhez. Ez valami hasonló, mint ami szokott lenni egyházakban, hogy most akkor el vagyok hívva, vagy nem vagyok elhívva. Most akkor Isten kiválasztott engem, persze ezt elsősorban nem evangélikus gyülekezetekben, hanem inkább református gyülekezetekben szokták felvetni ezt a kérdést. Szóval, hogy most akkor engem kiválasztott Isten az üdvösségre, vagy nem választott ki az üdvösségre? Hát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy lássuk meg ebbe a történetből, hogy Jézus mindenféle határt átlép. Itt most átlép egy országhatárt, Tírus és Szidón vidékére megy, de nem csak országhatárt lép át, hanem mindenféle gondolkodási határt átlép. Mi bele vagyunk bolondulva sokszor a saját gondolatainkba, a saját elképzeléseinkbe. Ez a történet arról szól, hogy nyugodtan átléphetjük Jézussal a határt. Át is kell, hogy lépjük a másik emberért. Nagyon érdekes dolgot fogalmazott meg iszlám hittel kapcsolatban egy lelkész. Ugye azért kérdés, mert a migráns kérdés miatt vetődik fel. És akkor ugye nagyon, nagyon széles látókörrel rendelkezik, és magyarázza, hogy kezdettől fogva, és az egyetlen vallás az iszlám, amelynek a tagjait mindig keresztény ellenességgel csöpögtetik tele. Tehát az egyetlen vallás. Ugye ezért lehetetlenség az integráció, amit ugye a liberális oldal mindenféleképpen szeretne, csak hát nem képes kivitelezni. Lehetetlenség. És mond egy-két dolgot, hogy milyen területeken nyilvánul meg az iszlamizáció az európai kereszténységben. Egyet említ, és ez pedig a szó szerinti értelmezése a Szentírásnak. Ugye ez a fundamentalista értelmezése a Szentírásnak. Azért, mert ugye az iszlám hitű emberek a Koránt értelmezik szó szerint, betű szerint, azon nem lehet változtatni semmit. És azt szó szerint be kell tartani. És ugye voltak, akik aztán erre ráharaptak, és hát ezzel próbálták támadni az iszlám hívőket, hogy nekünk viszont a Szentírás a fundamentum. A Szentírás az, ami szó szerint kell értelmezni. Csak tévedtek, mert nem a Szentírás a fundamentumunk. Remélem, hogy minden evangélikus tudja, hogy Krisztus a fundamentumunk. Jézus mondja, hogy ő az alap. Pál apostol, amikor azt mondja, hogy nem az számít, hogy ki hirdeti az igét, ki volt itt 20 évig, 50 évig, stb. Apollós, vagy Kéfás, vagy ő. Akkor azt mondja, hogy hát az a lényeg, hogy mit építünk az alapra, Krisztusra. Hát az alap az Krisztus. Na, lényeg az, hogy nekem erről eszembe jutott egy másik iszlamizációs folyamat. Hát ez a kiválasztás, hogy eleve elrendelte Isten, hogy egyesek elkároznak, mások pedig üdvözüljenek, mert hát Allahról tudjuk azt, hogy ő eleve elrendelte ezt. Ugye az iszlám hitűek a fatalisták, ugye a fátum, a sorshit, az, hogy megvan írva előre a sorsunk, ez is iszlám hitből jön. És az is, hogy egyeseket eleve üdvösségre, másokat kározatra rendelt Isten. Lám, Jézus nem lehet így beszorítani határok közé. Igen, ott van a kiválasztott nép, ahonnan ő származik, de mindenkié. Hát azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy általad nyer áldást a föld minden népe. És ebben benne van a magyar is, benne van a román is, benne van a német is. Tehát nem azon kell gondolkozni, most akkor velem mi lesz, most akkor én mehetek-e Jézushoz, nem, egyszerűen csak jönni kell Jézushoz, bármilyen helyzetben. Mert az igaz, hogy nem jár a kenyér nekünk, ahogyan mondja Jézus, hogy nem jó odadobni a kutyáknak a kenyeret, a gyermekek kenyerét. Mit mond erre az asszony? De hát a kutyák is kapnak a morzsákból, amelyek az asztalról hullanak. Tehát nem jár nekünk a kenyér, csak jut belőle, és az elég. Egy-egy morzsa. Hát ez nagyon, nagyon szép szimbólum az ostjával, az úrvacsorával. Nagyon szép összefüggés. Mindenkinek van esélye megmenekülni. Vagyis itt arról van szó, hogy a tanítványoknak is, de a kánaáni asszonynak is ki kell lépnie a saját elképzeléseinek a területéről át kell lépni egy határt, el kell engedni egy bizonyos gondolkodást. És én azt hiszem, hogy nekünk is el kell engedni egy bizonyos gondolkodást. Akár vallásos, akár vallástalan, át kell lépnünk a saját szűk gondolkodásunkon. Népszerű kifejezés ma, bibliórán azt hiszem, hogy említettük ezt, hogy népszerű az elengedés kifejezés a mai időben, mert hát olyan sokszor szembesülünk azzal, hogy el kellene engedni dolgokat. Hát tönkre megy egy kapcsolat például, elengedni a másikat, hát fú, de nehéz. Hát van, aki élete végéig gyűlöli azt, aki ott hagyta, és nem tudja elengedni. Meghal valaki, elengedni. Elveszítünk valamit, elengedni. Na itt arról van szó, hogy tanuljuk meg elengedni a saját beszűkült látásmódunkat. Böjtnek ez a lényege, ugye elengedés. De miért beszél annyit a mai ember az elengedésről? Hát éppen azért nem képes elengedni. Nem tudja. Hiába mondja, hogy el kell engedni, nem tudja. És mi az oka ennek? Hát azért, mert az élet nem csak elengedéseknek a sorozata, és aztán a nagy elengedés, hanem kötődéseknek is a története. Kötődünk az anyukánkhoz, kötődünk a testvérünkhöz, kötődünk a házastársunkhoz. Tehát újabb és újabb kötődések jönnek. Igen, csak egyre bizonytalanabbak ezek a kötődéseink. Egyre bizonytalanabbak. Lásd a párkapcsolatokat. Egyre bizonytalanabbak, egyre bizonytalanabb az Isten kapcsolat is. Tehát ugye aki hol jön gyülekezetbe, hol nem, ott bizonytalan az Istenhez való kötődés. Nyilván, hogy annál több probléma jön elő az ember életében, és az elengedés a legnagyobb probléma. Ha biztosan kötődünk Istenhez, könnyebb lesz az elengedés. Múlt vasárnap énekeltük a 410-es éneket, és abban a negyedik vers így hangzott, hogy a bűnt, sátánt, világot, ha legyőztem veled, úgy letehetem bátra nem úló életet. Akkor jutott eszembe ez, hogy így milyen fantasztikus dolog, hogy 500 évvel ezelőtt fogalmazza meg Turzó György ezeket a szavakat. 500 évvel ezelőtt sehol nem volt még mentál higiéné, pszichológia sem volt még, és tudták ezek az emberek, hogy hogyan lehet letenni az elmúló életet. Tudták. Hát miért? Hát mert Jézus volt a mesterük. Mert Jézus tanította, hogy hogyan kell elengedni. Mert a böjt az nem 40 évre tekint vissza, hanem 2000 évre tekint vissza. Hát a böjt az egyik legősibb ünnepünk. Húsvét után a legősibb. Ősibb, mint a karácsony. Tehát biztosan kötődünk Krisztushoz, elengedünk mindent, ami múló. Tehát az elengedés nem fog menni biztos kötődés nélkül. És akkor hová visz bennünket? Azt mondja, nálad mennyországban lesz örök otthonom. Ugye tegnap beszéltünk a temetésen az igével kapcsolatban, tegnapi igéről, hogy azt mondja Dávid, hogy tágas térre vitt ki engem az Úr. Megtudtam, hát azt tudtam régen is, hogy az MR vizsgálat az félelmetes dolog, mert ugye tudjuk, hogy hát olyan szűk helyre tolják be az embert, mint egy koporsó, és ott nem egy-két percig kell lenni. De azt nem tudtam, hogy van lehetőség, a technikai megoldás van arra, hogy tartsa az ember a külvilággal a kapcsolatot, és ezzel a félelmét tudja csökkenteni. Mert ugye az embereknek jelentős százaléka. Van, aki ugye megijed tőle, és azt hiszi, hogy csak vele van a baj, de hát nem. Az emberek jelentős százaléka fél ilyen bezártsági körülmények között. És megvan a technikai lehetőség, hogy tartsa az ember a kapcsolatot, beszélgessen a kint üldögélő nővérkével, vagy bárkivel. És ha tartja a kapcsolatot, és tudja, hogy bármikor kijöhet onnan, akkor nem fog félni. Vagyis, hogyha összeköttetésben vagyunk a külvilággal, most értsük azt, hogy mi vagyunk bezárva, mi vagyunk itt egy nagyon-nagyon szűk helyen, tudnilik, nem tudunk kilépni, mi nem tudunk innen elmenekülni ebből a világból, be vagyunk szorítva a saját életünkbe, a saját betegségünkbe, minden, be vagyunk szorítva. És rettentő sok félelem vesz bennünket körül. És egyre több félelem jön elő. Hát ezt csak úgy szokták ugye mondani, valaki mondjuk a rovaroktól fél, van, aki a, nem tudom, egerektől fél, van, aki a bezártságtól fél, van, aki éppen a agorafóbiája van, éppen a tágas tértől fél. De hát minden félelemnek a gyökere az a haláltól való félelem. Be vagyunk zárva, nem tudunk megmenekülni. Hogyan tudunk akkor mégis, hogyan tudunk túlélni? Hát úgy, hogyha kapcsolatba kerülünk azzal, aki kívül van a mi félelmeinken, kívül van a mi világunkon. Kapcsolat, ez az imádság. És figyeljük meg, ahogy csökken az imádság, ahogy csökken a kapcsolattartás Istennel, úgy nő a félelem. Ez törvényszerű. És hányan mondták már nekem, hogy amikor megszólították az Istent, csökkent a szorongás. Hányan és hányan mondták el? Kapcsolattartás a kívülvalóval megoldja az embernek a félelmét. A kánaáni asszony ezt tette. Kapcsolatot tartott, kapcsolatba lépett azzal, aki kívülvaló. Aki nem pogány, aki zsidó. És nem engedte el, mert tudta, hogy ettől függ az élete, hogy ettől függ a lánya élete. Esélyt adott számára ez a kapcsolat. Tehát itt nem arról van szó, hogy most akkor láttam egyszer egy ilyen hittan dolgozatot kiavítva, hogy most kétféle ember van, vallásos meg nem vallásos. Nem. Nem erről van szó, hogy vallásos meg nem vallásos. Arról van szó, hogy kapcsolatba kell kerülni. Akár vallásos típus valaki, akár nem vallásos típus. Kapcsolatba kell kerülni az Úr Jézussal. Még akkor is, hogyha nincsen esélyem rá. És miért van esélyünk rá? Ezzel zárom. Azért, mert Jézus is esélytelen volt. A bőt arról szól, hogy Jézus esélytelen volt. Hát ki hiszi el valakiről, hogy ő a megváltó, ő a halál legyőzője, aki csak úgy el lehet fogni, csak úgy meg lehet gyalázni, csak úgy le lehet köpni, mint ahogyan Jézus leköpték. Hát pont megalapozta Jézus, amikor bevonult Jeruzsálembe, akkor hogyan várták Jézust? Hát királynak várták. Hát hogy számoljon le a rómaiakkal. Hát hogy álljon a lázadó csapatok élére, a zélóták élére. Hát hogy, nem tudom, legyen Barabással a szövetségben. Erősítse meg a partizán tevékenységet. És ő csalódásra halmozott. Csalódtak benne az emberek. Hogy lehetséges, hogy mégis 2000 év elteltével benne hisz a legtöbb ember? Hogy lehetséges ez? Esélytelen volt. Azért, mert legyőzte a halált. Azért, mert feltámadt. Csak ezzel lehet magyarázni, hogy egy ilyen meggyalázott emberben a legtöbben hisznek ma. Azért van nekünk esélyteleneknek esélyünk, mert Jézus is esélytelen volt. Ezért. És ezért szólíthatjuk meg mi is. Még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy jaj, hát én nem vagyok ilyen típus. Ki kell lépni ebből a tipológiából most már. Ki kell lépni ebből a zárt körből, ki kell lépni ebből a sablomból. Át kell lépni a határokat úgy, ahogyan Jézus átlépte. És ahogy átlépte ennek bátorításaképpen, ebből megbátorodva, a kánaáni asszony is átlépte a határt. Nem nézte már többet, hogy én nem vagyok zsidó típus, nem vagyok vallásos típus, nem vagyok egyisten hívő típus. Nem. Nem foglalkozott már ezekkel a dolgokkal. Ott van Jézus, nekem kell. Nekem kell a segítség. Nekem kell az élet. Nekünk is kell az élet. És az élet az Jézus. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük neked, hogy te átlépsz minden határt, és számodra nincsen lehetetlen. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy te esélytelenné lettél értünk, hogy minket, esélytelen embereket megmentsél. Köszönjük neked, hogy legyőzted a halált, megmutattad erődet is, hogy mi is veled együtt erősek lehessünk. Hogy amikor gyengék vagyunk, akkor megtapasztalhassuk magunkban a te igazi, mindenen keresztül segítő erődet. Erre kérünk téged, erre a megtérésre, erre az odafordulásra, Szentlélekben való megerősödésre. Amen.